Egyesek így okoskodnak, aki csomagot kap, olyan, mint a jól megtömött zsák, szedj ki belőle mindent, amit lehet. De ha jól meggondolja az ember, a csomag éppen olyan könnyen elfogy, amilyen könnyen jön. Megesik, hogy a csomag érkezés előtt még a rendszeresen csomagot kapó rabok is szívesen tesznek valami szolgálatot egy külön adag kásáért. Csikket is kunyerálnak. Aki csomagot kap, annak le kell adni a sápotas masszernak, a brigadérosnak, különösen ha lógós. Mert ha nem, a legközelebbi küldeményt úgy eldugják, hogy esetleg hetekig se kerül fel a listára. S hogy ne adna a csomagőrző raktárosának, ahová mindenkinek le kell adni a csomagját, és ahová holnap reggel Cézár is elmegy, hogy leadja a csomagját tartalmazó zsákot. A parancsnok rendelte el így, hogy ne lopjanak, és nehogy zavarjon a motozásnál. Ha annak a raktárosnak nem ad jócskán, az morzsánként többet veszel belőle magának. Egész nap ott ül a raktárban az a patkány, ott ül a mások élelmiszerével összezárva, hogyan ellenőrizhetné az ember. Aztán hogy ne adna az apróbb kis szolgálatokért? Hogy ne adna suhovnak, aztán a fürdősnek, ha csekéséget is? De adni kell, hogy rendes fehér neműt tegyen félre a számára. Meg a borbénak, ha sokat nem is, de legalább 3-4 cigarettát adni kell, aki ezért majd papírba törli a borotvát, és nem a mesztelen térdetbe. Na meg a kulturális nevelési osztályon, mert csak így teszik félre a leveledet. És a kedvet támad egy napot itt ellógni a zónában, elheverészni, a doktornak is adni kell. Na meg a szomszédnak is, aki veled közös éjjeli szekrényen eszik, mint a sorhajó kapitány Cézárral, hogy lehetne nem adni? Hiszen a számon tart minden egyes falatot, és nincs az a lelketlen ember, aki ilyenkor fukarkodna és nem adna. Hát csak hadd irigyeljék a csomagosokat. A más falatja mindig zsírosabbnak látszik, de Suhov jól ismeri az életet, és gyomrát nem állítja be mások jó falatjaira. Ez alatt lehúzta a nemes csizmát, felmászott a pricsre. A kesztyűjéből előhúzza a fűrészpenge darabot, megvizsgálja, és elhatározza, hogy holnap keres megfelelő kovakövet, és annak segítségével kitűnő dikicset fusizik belőle. Ha 4 napon át reggel és este rászán egy kis időt, kitűnő, élespengéjű, görbe suszterkést lehet ebből kihozni. De addig is el kell dugni valahová, még reggelig sem őrizheti itt. Oda dugja a pricsdeszkát fedő szalmakötek közé, amíg a sorhajó kapitány nincs az ágyán, a pejva nem hullik rá, Suhov felemeli a fejénél a nehéz matracát, amely nem is szalmával, hanem fűrészporral van megtömve, és elrejti a pengét. Felső szomszédjai, a baptista Aljoska, meg a baloldali fülkében a két észtestvér látják, hogy mit csinál, de Suhov ezektől nem fél. Szipogva jön be Fetyukov a barakba. Egészen meggörnyedt, ajkára alvat vér tapad. Úgy látszik, megint odasóztak neki a tányérokért. Fetyukov senkire se néz, könnyeit se palástolja, ott megy el az egész brigád szeme láttára, mászik fel a helyére, és fejét a matracba fúrja. Ha jól meggondolja az ember, sajnálatra méltó. Nem éri meg a kiszabott idő végét, nem tudja, hogyan kell viselkedni. A sorhajó kapitány is megjött vidáman, a kezében levő csajkában valódi tea párolog. A barakban 2 teli hordó tea van, de miféle tea az? Langyos, színes lötty, és áthatja a hordó áporodott, penészes donga íze. Ez a tea csak a közönséges raboknak való. Úgy látszik, Bujnovszky Cézártól kapott egy csipetnyi valódi teát, a csajkába dobta és szaladt is leforrázni. Most elégedetten telepszik le az éjjeli szekrénye mellé. Majdnem leforráztam a kezem a forró víz csapnál, kérkedi. Lent Cézár egy ív papírt tereget ki, és föléje egy másikat rak. Soha fölemeli a matrasz csücskét, hogy ne is lássa, ne vegye el a kedvét. de Suhov nélkül most se boldogulnak. Cézár feláll a két prics között, és cinkos kacsintással odasúgja Suhovnak. Gyenyiszíts, ott az a... Add csak ide azt a 10 nap szigorítottast. Vagyis, hogy a kis zsebkést adja oda. Suhovnak ilyene is van. Ezt is ott tartja a deszka között. Ez a zsebkés, ha összehajtják, rövidebb, mint két új ízület, de az ötúnyi vastag szalonnát is úgy vágja, mint a pinty. A zsebkés is Suhov kezeműve, maga csinálta a nyelét, és maga élesíti a penkéjét is. Előkotorja a kést, és odaadja. Cézár biccent, és már el is tűnik az alsó pricsem. Egy ilyen kés is kereseti forrás, hiszen a tartásáért szigorított jár. De csak az emberségéből kivetkezett rab tesz olyasmit, hogy elkéri. Add csak ide a késedet, hadd szeleteljen vele a kolbászt, neked pedig a fene a beledbe. Cézár megint adóssal lett Suhovnak. Most, hogy a kenyérrel meg a késekkel Suhov elintézett mindent, a dohányzacskó következik. Egy sodrásra valót kivesz belőle, pontosan annyit, amennyit kölcsönkért, és nyújtja át az észtnek a szomszédos fülkébe. Köszönöm, úgymond. Az észtnek mosolyfélére húzódik az ajka. Szomszédjának, fogadott testvérenek odabrummog valamit. A csipetnyi dohányt mindjárt megsodorják. Úgy látszik, szeretnék megkóstolni, milyen is az a Suhov féle dohány. Nem rosszabb a tieteknél, csak próbáljátok meg, váljék egészségtekre. Suhov maga is szívesen megkóstolta volna, de a lelke mélyén szunnyadozó óra azt ketyegi neki, hogy már csak néhány perc van hátra az ellenőrzésig. Ilyenkor cikáznak a smasszerek a barakokban. Ha most dohányozni akar, ki kell menni a folyosóra, de Suhov úgy véli, hogy itt fenn a pricsén valahogy melegebb van. Pedig a barakban alig van meleg, és a mennyezet épp úgy be van vonva délrel. Éjjel majd didereg az ember, de most még elviselhetőnek érzi. Suhov csipegetni kezdi a 20 dekás kenyérdarabot. Közben akaratlanul is hallja, hogy ott len miről beszélget a kapitány meg Cézár teázás közben. Egyen csak, kapitány, egyen, ne feszélyezze magát, fogja egyen ebből a füstölt halból, vegyen a kolbászból is. Köszönöm, elfogadom. Kenje meg vajjal ezt a cipót. Igazi moszkvai cipó. Jaj, szinte hihetetlen, hogy még valahol fehér cipót is sütnek. Tudja, ez a váratlan bőség egy esetet juttat eszembe. Egy ízben Arhangelszkbe kerültem. 200 torok zsibongó moraja betölti a barakkot, de Suhov élesfüle mégis meghallja, hogy megkongatták a síndarabot. Más senki se hallja. Suhov azt is észreveszi, hogy a barakba belépett Pisze felügyelő, az a kistermetű pirosposgás fiatal fickó. Kezében egy papírlapot tart, s már ebből is kiderült, na meg a viselkedéséből is, nem azért jött, hogy a dohányzókra vadásszon, nem is a létszám ellenőrzés miatt, hanem valakit keres. Pisze a papírlapra néz és megkérdezi, hol a 104-es? Itt, felelik. Az észtek eldugják a cigarettát és elhessegetik a füstöt. Hol a brigadéros? Mi kell? Tyurin épp, hogy leengedi a lábát a pricsről. Nem megmondták, hogy készítsetek feljegyzést? Írják, válaszolt Tyurin magabiztosan. Már régen le kellett volna adni. Nálam az emberek alig tudnak írni. Nem olyan könnyű a dolog. Ez Cézárra meg a sorhajó kapitányra vonatkozott. Ügyes fickó ez a brigadéros, nem megy a szomszédba észért. Nincsen se toll, se tinta. Szerezni kell. Elkobozzák. Hát ide figyelj, brigadéros, ha sokat beszélsz, téged is leültetlek. Fenyegetődzik a Pisze, de nem túl rossz indulatúan. Holnap reggel munka előtt ott legyen a feljegyzés a felügyelői szobában. Azt is igazoljad, hogy a tiltott holmit leadjátok a ruharaktárba. Megértetted? Megértettem. Na, most a sorhajó kapitányon a sor, gondolta Suhov, de a kapitány semmit se hall, egészen lefoglalja a kolbász. Aztán folytatja a felügyelő. SC311, van nálad ilyen? Ha meg kell néznem a listát, köntörfalaz a brigadéros. Hát ki emlékszik ezekre a nyavajás számokra? Húzza az időt a brigadéros, szeretné a létszám ellenőrzésig kihúzni, hogy legalább éjjelre megmentse Bujnovszkit a szigorítottól. Bujnovszki van? Hogy? Én vagyok, jelentkezik a kapitány Suhov pricse alól. Lám mindig a fürgelábú tetű kerül elsőnek a fésű foga közé. Te vagy az? Aha, igen. SC311, szedelőszkönyv. Hová? Tudod te azt? A kapitány csak sóhajt, meg krákog egyet. Bizonyára viharos tengeren sötét éjszakában könnyebb volt elkormányozni a hajóraját, mint innen a meghitt beszélgetést félbeszakítva bevonulni a jeges szigorítottba. Hány napra? Teszi fel a kérdést elhaló hangon. 10. Na gyerünk, mozgás! A naposok éppen ekkor kiáltják el. Ellenőrzés! Ellenőrzés! Ellenőrzésre sorakozz! Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzésre kijelölt felügyelő már itt van a barakban. A kapitány körülnéz, vigye magával a buslátot. De azt úgyis leúzzák róla, csak a pufajkát hagyják meg. Úgy megy ki, ahogyan van. A kapitány fel sem készülődött, még csak dohányt sem dugott el a pufajkájába. Azt remélte, hogy Volkovoj elfeledkezik a dologról. De Volkovoj soha nem felejt el senkinek semmit. Nincs értelme, hogy a dohányt a markában vigye, a motozásnál azonnal elveszik tőle. Mégis, amíg a sapkáját felteszi, Cézár egy pár cigarettát nyom a kezébe. Na, viszont látásra, barátocskáim, viccen szórakozottan a kapitány a 104-es brigád felé, és megindul a felügyelő nyomában. Egy néhányan utána kiabálnak, ki azt mondja, ne csüggedj ki meg fel a fejjel, de hát, mit mondjon neki az ember? A 104-esben mindenki tudja, hogy a szigorítottban kőfal, cementpadló fogadja, sehol egy ablak, a káját is csak annyira fűtik, hogy a falról megolvadt jég tócsákban álljon a padlón, jól tudják, hiszen maguk építették. Ha a fogad vacogásától el tudsz aludni, hát alhatsz a csupasz deszkán, kapsz naponta 30 deka kenyeret, és a harmadik, a hatodik, meg a 9. napon egy tányér zupát. 10 nap. Aki az itteni szigorítottban 10 napot megszakítás nélkül leül, egész életére búcsút mondhat az egészségének. Tüdőbaj és kórház várja. De aki 15 napot ült ott a szigorítottban, az már rég a földben fekszik. Amíg a barakban lakhatsz, mondj hála imát, és vigyázz, nehogy lebukj. Na kifelé! 3-ig számolok, kiállt a barak gazda. Aki 3-ig nem lesz kin, annak felírom a számát, és odaadom a felügyelő polgártársnak. A barakgazda. Ez aztán a 7 próbás csirkefogó. Ha az ember jól meggondolja, a többiekkel együtt őt is ide zárják egész éjjelre a barakba, és mégis úgy viselkedik, mint valami főnök, nem fél senkitől. Ellenkezőleg tőle fél mindenki. Van, akit beköp a felügyelőknek, van, akiknek maga vág a pofájába. Rokkantnak számít, mert egyik ujját valami verekedésnél elvesztette, de zsivány képe van. Zsivány is a javából, közbűntényes. De a büntető törvénykönyv sok paragrafusa mellett még az 58-14-est is rávarták, és emiatt került ebbe a táborba. 58-14 ellenforradalmi szabotás. Rendszerint az elítélt közbüntényeseket szökési kísérlet meg munka megtagadásért így ítélték el. Ha akarja, Fogja és felír a papírra, átadja a smasszernek, aztán kapsz 2 nap szigorítottat, munkával egybekötve. Eleinte csak egy-néhányan vánszorogtak az ajtó felé, de most ott tolonganak, tülekednek, a felső pricsekről is esetlenül lehappannak, és mind rohan a szűk ajtó felé. Suhov markába szorítja a régen óhajtott és megsodott cigarettát, fürgén leugrik, bedugja lábát a nemes csizmába. Már indulni készül, de megsajnálja Cézárt. Nem azért, mintha még várna tőle valamit, hanem mert szíve mélyéből megsajnálta. Cézár ugyanis túl sokat gondol önmagára, de az életet sehogy sem érti. A csomag átvétele után kár volt olyan hosszan gyönyörködnie benne. Inkább igyekezett volna, hogy az ellenőrzés előtt minél gyorsabban leadja a csomag megőrzőbe. Félretett volna annyit magának, amennyit meg tud enni. De Cézár most mitévő legyen a csomagjával? A vászonzacskókat nem veheti magával, kiröhögik. 500 ember röhögne rajta. Ha itt hagyja, hát bizony megesett, hogy aki az ellenőrzés után elsőnek fut be a barakba, elcseni az egészet. Usztizsmában még kegyetlenebb szokás járta. A munkából visszatérőket, a közbüntényesek mindig megelőzték, és mire a többiek hazaértek, addigra az éjjeli szekrényeket már mind kisöpörték. Suhov látja, Cézár azt se tudja, hol a feje, ide dug, oda dug valamit, de késő. A kolbász meg a szalonát a pufajka alá dugja, legalább ezt viszi magával, legalább ennyit megmentsen. Suhov megsajnálja, s így oktatja. Maradj itt, Cézár Markovics. Maradj itt utolsónak, bújj meg ott abban a sötét sarokban, és ne menj ki mindaddig, amíg ki nem ürült a barak. Mikor a smasszer a naposokkal ellenőrzi a pricseket, amikor az orrát beleüti minden zugba, akkor gyere csak elő, mondd, hogy beteg vagy. Én elsőnek fogok kimenni, és elsőnek ugrom is vissza, így hát már szaladt is. Suhov nagy nehezen átfúrta magát a többieken, de közben óvta a markában szorított cigarettát. A barak 2 szárnyának közös folyosóján meg a tornácon már senki sem tülekedett előre, mert hát furfangos népség ez. Odatapadt 2 sorban a falhoz, jobbról is, balról is, és csak középütt hagy egy embernek elegendő szűk átjárót. Akinek nincs elég esze, menjen csak ki a fagyba, mi addig itt maradunk. Egész nap úgy is fagyoskodunk. Minek fagyoskodjunk feleslegesen, ott még 10 percen át, majd ha bolondok lennénk. Dögölj meg te ma, én ráérek holnap. Máskor Suhov is így lapul a falhoz, de most öles léptekkel megy kifelé, még vigyorog is. Hé, ti lógósok, mitől féltek? Tán nem ismeritek még a szibériai fagyot, na gyertek csak melegedni a farkasnapocska alá, adjál csak egy kis tüzet, bácsikám. A folyosó rágyújt, és kimegy a tornácra. Farkasnapocska. Suhov vidékén egyesek így hívják tréfásan a holdat. A hold már magasan jár. Néhány óra múlva egész fent lesz. Az ég zöldes-fehérben játszik, a gyéren elszórt csillagok vakítóan tündökölnek. Fehéren sziporkázik a hó, a barakok fala is egészen fehér. A lámpások fénye most már halványnak látszik. Ott a másik baraknál feketélik a tömeg. Mennek kifelé, sorba állni. Amott is. És baraktól barakig az ezüstös csendben egy szófoszlás se hallatszik, csak a hó csikorog. Kint a lépcső alján már ott áll 5 ember arccal az ajtó felé, és mögöttük még 3. Suhov hozzájuk csatlakozott, és beáll a 2. 5-ös sorba. Nyugodtan áldogálhat, hiszen jól lakott kenyérrel, szájában is ott a cigaretta. A lett nem csapta be, jófajta dohány, kicsit kaparós, meg illatos. Lassacskán szállingoznak kifelé az ajtón, Suhov mögött már 2-3 5-ös sor áldogál. Akik már kint vannak, most dühösek. Mire várnak azok a dögök ott a folyosónál? Miért nem jönnek? Miattuk fagyaskodjunk? A rabok sose látnak órát a saját szemükkel, de hát minek is óra nekik. A sittesnek csak azt kell tudnia, hamarosan kongatnak-e ébresztőre. Mennyi idő marad az indulásig, az ebédig, a takarodóig? Állítólag az esti ellenőrzést 9 órakor tartják, de 9-kor sose ér véget, néha 2-3-szor is megismétlik. 10 óra előtt sehogy sem alhat el az ember, azt mondják, az ébresztő 5-kor van, nem is csoda, ha ma az a moldovai elaludt váltás előtt. Ahol a fogoly egy kissé átmelegszik, ott rögtön el is nyomja az álom. Egy hosszú hét alatt annyi álomtartozás halmozódik fel, hogy ha vasárnap nem hajtják ki őket, valamennyi barakban mindegy szálig alszanak. Végre. Zúdulnak már a tornácról elfele a rabok. A barakgazda meg a smasszer hajtják őket, rugdossák őket fenéken. Úgy kell nekik a gazoknak. Aha, kiáltják feléjük az első sorból. Kombináltokat, ugye, dögök? Még a ganéról is leszednétek a tejfelt. Ha korábban kijöttetek volna, korábban érne véget az ellenőrzés. Kint van már az udvaron az egész barak, mind a 400 fő, ez 85-ös sor. Lassan rendezkednek, elől pontosan betartják az ötös sorokat, de amott hátul egész zsibvásár. Sorakozz ott hátul, üvölt a barakgazda a lépcsőről. Á, fészkes fenébe is, hát miért nem sorakozik ez az ördögfajzat? Cézár is megjelenik az ajtóban, összegörnyed, tetteti a betegséget, mögötte jön a barak másik szárnyának 2 naposa, meg az itteni szárny 2 naposa és egy sánta. Odállnak az első 5 elé, úgyhogy Suhov a 3. sorba kerül. Cézárt a sor végére kergetik. A felügyelő is kint van már a tornácon. Ötösével sorakoz, harsogja a sor vége felé. Jó erős a torka. Ötösével sorakoz, üvölti a barakgazda, akinek a torka még erősebb. De nem sorakoznak a fene beléjük. Rohan is le a barakgazda a tornászról, és már csapkod jobbra-balra sűrűn káromkodva. De az ember nézi, kit ütlegel, csak is a szelídeket bunyózza. Végre rendeződnek a sorok, a barakgazda ott van már elől, és a felügyelővel együtt kezdés. Első, második, harmadik, a leszámolt 5-ös sor gyorsan szedi a lábát, és utszú be a barakba. A mai napra már minden tartozásukat lerótták a parancsnoknak. Lerótták volna, ha nem lenne másodszor is ellenőrzés. Ezeknek az ingyen élőknek, ezeknek a széles pofájúaknak annyi sütni valójuk sincs, mint egy faragatlan csordásnak. Még a tudatlan csordás is jobban számol náluk, még az is tudja pontosan, hány borjú van a csordában. Ezek meg csak hajszolják az embert ide-oda értelmetlenül. A múlt év telén ebben a táborban nem volt csizmaszárító, és a nemes csizmákat éjjelre is ott tartották a barakban, és ezért a második, harmadik meg a negyedik ellenőrzésre is kihajszolták a rabokat a szabadba. Fel se öltöztek, magukra dobták a takarót, és úgy mentek ki. Ebben az évben felépült a nemes csizmaszárító, bár még nem elég az egész létszámnak, de harmadnaponként minden brigádra sor kerül. Most, ha másodszori ellenőrzésre is sor kerül, azt már a barakban tartják. Az embereket a barak egyik végéből átterelik a másikba. Suhov ugyan nem ért be elsőnek a barakba, de az előtte futókról le nem vette a szemét. Egyenesen Cézár pricséje szaladt és leült. Leúzta a nemes csizmáját, aztán felmászott a kályha melletti fülkére, és a nemes csizmáját onnan akasztotta a kályha fölé száradni. Mert itt szemesnek áll a világ. Szaladt is vissza Cézár fekhelyéhez. Ott ül felhúzott lábbal. Egyik szemet Cézár párnáján, nehogy kihúzzák alól a vászon zacskókat, a másik pedig ott a kályha fölött vigyáz, nehogy leverjék a nemes csizmát azok, akik megrohamozzák a kályhát. Hely! Kénytelen oda kiáltani. Hé, te veres! Csizmát akarsz a pofádba? A magadét tedd oda, de a másét ne bántsd! Szállingoznak a rabok a barakba, egyre sűrűbben szállingoznak, A 20-as brigádban kiabálnak, leadni a nemes csizmát! Most kiengedik őket a nemes csizmákkal, utána bezárják a barakot. Aztán jöhetnek futva, parancsnok elvtárs, engedjen be! A smaszterek a parancsnoki barakba gyülekeznek, és a táblácskáik adataival ellenőrzik. Nem szökötte még valaki, illetve mindenki a helyén van-e? De Suhovnak a kisebb gondja is nagyobb ennél. Jön Cézár, már be is loholt a két fülke közé. Köszönöm! Köszönöm, Iván Gyenyiszics! Suhov csak biccent, és mókus hürgeséggel mászik fel a helyére. Végre megerti a húzdek a kenyér maradékát, rágyújthat még egy cigarettára, és aztán jöhet az alvás. A jól végződött nap annyira felvidította, hogy szinte aludni se volt kedve. Suhov egy-kettőre megágyaz, lerántja a fekete kopott takarót a pricsről, és végigdül a matracon. Suhov, mióta hazulról eljött, 41 óta, nem aludt lepedőn, ma is csodálkozik azon, miért vesződnek az asszonyok a lepedőkkel, hiszen ez csak felesleges mosást jelent. Fejét a forgáccsal kitömött párnára teszi, lábát a pufajkába dugja, a takaróra ráteríti a buslátot, és hála Isten, megint eltelt egy nap. Jó, hogy nem a szigorítottban kell aludni, itt még lehet. Suhov fejével az ablak felé fekszik, Aljóska tőle deszkával elválasztott szomszédos pricsen ellenkező irányba teszi le a fejét, hogy ráessen a lámpa fénye. Újra az evangéliumot olvassa. A lámpa nincs túl messze tőlük, fényénél lehet olvasni, sőt varni is. Aljóska hallja, hogy Suhov hangosan hála Istent mond, és odafordul hozzá. Látja Iván Gyenyiszics. A maga lelke is vágyik arra, hogy Istenhez fohászkodjék. Miért nem engedi hát szabadjára ezt a vágyát? Suhov Aljósára sandít, melegen csillog Aljoska szeme, mint két gyertyafénye, és Suhov felsóhajt. Azért nem, Aljoska, mert az imák, akár csak a kérvények, vagy nem jutnak el, ahová kell, vagy ha el is jutnak, kérését elutasították. A parancsnoki barak előtt négy lepecsételt levelesláda van kifüggesztve, a politikai nyomozótiszt havonta egyszer kiüríti őket. Sokan dobálják be kérvényüket ezekbe a ládákba, várnak, számolják a napokat, két, esetleg egy hónap múlva talán meg is jön a válasz. De a válasz vagy nem jön, vagy pedig elutasítva. Azért van ez Iván Gyenyiszics, mert keveset és kellő áhítat nélkül imádkozik. Azért nem hallgatják meg az imáit. Szakadatlanul kell imádkozni, és ha hisz, akkor ha egy hegynek azt mondja, indulj el, a hegy meg is indul. Suhov elmosolyodik, és sodor még egy cigarettát, tüzet kér az észtől, és rágyújt. Hagyd abba ezt a fecsegést, Aljoska! Sose láttam, hogy a hegyek megindultak volna. Igaz, bevallom, hegyeket se láttam életemben, de ti ott a Kaukázusban az egész baptista klubotokkal folyvást imádkoztatok. Vajon megmozdult-e ettől akár egyetlen hegy is?